Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Szent Szombatnapunkon, köszöntöm testvéreinket és vendégeinket is. Mai közös gondolkodásunk témájául egy eléggé jól ismert alapigét választottam, Salamon király élettörténetéből. Királyok első könyve, 3. fejezet, 9. versét így olvasom. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. Salamon király, amikor trónra lépett, akkor éjjeli látomásban megjelent neki az Isten, és föltette ugye azt a kérdést, hogy kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. És Salamon ekkor könyörgött az Istenhez őszintén, elismerve azt, hogy hogyan is került ő trónra, milyen előzmények után, és annyira különleges ez a kérés, amit Salamon megfogalmaz. Ő ugye értelmes szívet kér az Istentől, olyan szívet, aminek segítségével helyesen tudja látni a dolgokat, jól tudja értelmezni a dolgokat, és így képes arra, hogy igazságos és jó uralkodó legyen. Olyan szívet kért, aminek segítségével ő a jó és a rossz között tud különbséget tenni. Így első hallásra, első olvasásra lehet, hogy úgy találjuk, hogy de furcsa is ez a kérés. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb dolgot kérte Salamon a jó Istentől. A legnagyobb dolgot, a jó és a rossz között választani tudás képességét. Ezt a képességet más szóval ugye erkölcsi ítélő képességnek is mondjuk, vagy talán még egyszerűbben lelkiismeretnek. És lehet, hogy a mindennapok sodrásában nem tulajdonítunk kellő fontosságot ennek, de ez egy nagyon is lényeges jellemzője az embernek, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez a lelkiismeret, ez hogyan is működik bennünk. Naponta találkozunk különböző élethelyzetekkel, apróbbakkal, nagyobbakkal, ami arra késztet bennünket, hogy válasszunk, mérlegeljünk, döntsünk. És nagyon is meghatározó, hogy e tekintetben hogyan működik az embernek a lelkiismerete. Mint említettem, alapkérdés is már nagyon régóta foglalkoztatja filozófusokat is, tudósokat is, teológusokat is ez a kérdés, hogy jó és rossz kérdése, és egyáltalán mi is ez a lelkiismeret, a jó és a rossz közötti választásnak a képessége. Az időszámításunk előtti 5. században Demokritosz volt az, aki így elsőként ezzel a kérdéssel foglalkozott, próbálta megközelíteni, hogy mi is a lelkiismeret, és ő úgy fogalmazott, hogy az érzékelés ama formája, amely az erkölcs területére jellemző. Tehát azt mondhatjuk, hogy próbálta megközelíteni ezt a fogalmat. Szokrátész, aki szintén időszámításunk előtt 5. században élt, filozófus, ő is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és már sokkal tovább jutott. Az ő olvasatában a lelkiismeret az Isten által sugallt hang. Mi a mai alkalommal viszont azt szeretnénk megnézni, hogy a Biblia szempontjából, a Biblia mérlegére téve, mit mond nekünk az írás a lelkiismeretről? Melyek a jellemzői, milyen tanulságokat tudunk majd levonni egy-egy példa kapcsán, és miért is fontos és aktuális ma különösen is erről beszélnünk. Az Ószövetségben a lelkiismeret szót így nem találjuk meg kifejezetten, körülírással viszont igen. Emlékezzünk csak az alapigénkre, ugye azt kérte Salamon, hogy tudjon választást tenni a jó és rossz között. Tehát ez is egyfajta körülírás. De vannak más kifejezések is, például ezt gondolta magában, vagy így szólt az ő szívében. Ezek a kifejezések is mind-mind próbálják ugye a lelkiismeretnek a lényegét megragadni. És engedjétek meg, hogy a számomra legkedvesebb körülírást hadd olvassam föl. Ez egy mondat, Példabeszédek 20. fejezet 27. verséből. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Tehát látjuk, hogy milyen szoros kapcsolat van a lelkiismeret és a szív között. De nézzük meg azt is, hogy az Új Szövetségben hogyan köszön vissza ez a fogalom, hogy lelkiismeret. Egy görög szó, a szüneidészisz az, ami ennek a megfelelője, és Pál apostoltól szeretnék két gondolatot idézni. Timóteus első levél, első fejezet, 5. versét mindenek előtt. Így hangzik Timóteus első levele, első fejezet, 5. verse. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Tehát itt is látjuk a szívnek a kapcsolatát a jó lelkiismerettel és a hittel. És ugye ezek azok az alapok, amelyek Isten egyetemes erkölcsi törvényének az alapjai, vagyis a szeretet törvényének az alapjai. Említettük ugye már párszor, hogy milyen szoros kapcsolat van lelkiismeret, hit és a szív között. Próbáljuk meg felidézni, hogy mit jelent a bibliai szív fogalma. Ugye itt nem az anatómiai szívről van szó, hanem az embernek a belsejéről, a belső lelkivilágáról, amiben beletartozik a gondolkodás, az intellektus, beletartoznak az érzelmek, beletartozik a lelkiismeret, a jó és a rossz közötti választás készsége, és beletartozik a szabad választás is. Tehát nagyon-nagyon fontos 4 kulcsfunkció, ami jellemzi az egyént, milyen szinten működik az értelmi képessége, mennyire gazdag az érzelemvilága, mennyire érzékeny a lelkiismerete, és mennyire tud felelősségteljesen bánni a szabad választás képességével. Nézzük meg most egy példán keresztül, hogy hogyan tud működni a jó lelkiismeret, hogyan tud gondolkodni az az ember, aki lelkiismeretesen és egészségesen gondolkodik. Mielőtt ezt a példát a Bibliából áttanulmányoznánk, engedjétek meg még azt a nagyon fontos gondolatot, hogy előre bocsássam, ami a római levél, Pál apostol rómaiakhoz írt levelében a 2. fejezetben visszaköszön. Ugye itt nem olvassuk most fel ezt a 2. fejezetet, viszont ennek a fejezetnek egy nagyon fontos mondani valója van azzal kapcsolatban, hogy ha valaki nem jutott Isten ismeretre, nem volt lehetősége megismerni Istent, akkor is az Isten egyetemes erkölcsi törvényét ő beleírta minden emberbe, és a lelkiismeret révén akkor is van lehetőségük ezeknek az embereknek dönteni. Tehát nem kell feltétlen Isten hívőségről beszélnünk, hanem akár egy pogány ember is, aki soha nem találkozott az Istennel, de az erkölcsi törvénynek, a lelkiismeret hangjának engedelmeskedik, akkor ő is tud e szerint dönteni. És egy ilyen példát nézzünk most meg a Bibliából, Ráháb példáját. Ráháb történetével Józsué könyvében találkozunk. Ugye biztosan emlékeztek erre a történetre, nem fogjuk ezt sem aprólékosan kielemezni, de néhány fontos mozzanatot mindenképpen. Ráháb egy parázna nő volt, aki Jerikóban lakott. És amikor a honfoglalás elindult, akkor ez volt az első lépcső, hogy Jerikót vissza kellett foglalnia a hébereknek, és előtte, mielőtt ez megvalósult volna, kiküldött két kémet Józsué Jerikóba, és ezeket a kémeket mentette meg tulajdonképpen Ráháb, mert a király, és akiknek parancsot adott, bizony üldözőbe vették őket, és Ráháb nagyon is hősiesen kiállt a két kém mellett. Nem véletlenül. Hadd olvassam föl Józsué második könyve, 9-től, bocsánat, Józsué könyve második fejezet, 9-től 11. szakaszokig terjedő igeverseket. Ezt mondta Ráháb a két kémnek. Tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvad előttetek. Mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a veres tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emóreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti istenetek, az Isten fenn az égben, és alant a földön. Egy pogányasszony szájából hangzanak el ezek a mondatok, és önmagukért beszélnek. Mi is történik itt? Ráháb ugye rögtön elmondja, hogy tudomása van arról, hogy az Úr a hébereknek adta ezt a földet. Arról is tudomása van, hogy Isten milyen csodákat tett a héberekkel, a veres tengervizét ugye ketté választotta, és ugye mi történt az emóreusok két királyával. Tehát itt voltak konkrét történések, amelyeknek híre Jerikóba is eljutott, és mindenkinek lehetősége volt szóba állni ezekkel az információkkal, vagy adott esetben el is lehetett utasítani. És ez a pogány asszony, ráadásul parázna asszony mit tesz? Annak ellenére, hogy a város ugye egy büszke város volt, mert a falai igen masszívak voltak, és bevehetetlen város hírében állt, és a lakók többsége ugye a bezárkózás politikáját, az Istentől való elfordulás politikáját választotta. Ez az asszony viszont komolyan vette a történéseket, a történelem híreit, és mérlegre tette. Mérlegre tette, erkölcsileg mérlegelte. Nyilvánvalóan, hogy a Szentlélek hatalmas munkát tudott végezni ő benne, és Ráháb mindezek alapján tudta választani a jót, az erkölcsileg jót, azt, hogy a hébereket, a két kémet megmenti. És ez a jó döntése későbbiekben ugye visszaköszön, hiszen amikor majd Jerikót megtámadják a héberek, akkor Ráhábot és háza népét megmentik. És miért is különleges ez a reagálás a Ráhábnak? Hát ott volt ugye a hatalmas túlerő a jerikóiaknak a magatartása. A jerikóiak, akik ugye büszkék voltak, bálványimádók voltak, ellenségesen viszonyultak, a masszív falakban látták az erőt és a védelmet, bezárkóztak, nem akartak szóba állni Istennel. Ugyanezt tehette volna Ráháb is. Elhallgattathatta volna a lelkiismeretét, figyelmen kívül hagyhatta volna az értelme, az információkat, és az önös én mindjárt felülkerekedhetett volna, hogy ó, hát nekünk masszív falaink vannak, én is ott védelmet találok. Nagyon-nagyon komoly erkölcsi gondolkodásra van, ahogy Ráháb ilyen környezetben, ilyen ellenhatás mellett ezt tudta választani. Nem kényszer, nem erőszak, nem valakinek megfelelés hatására, hanem értelmi megfontolás alapján, és erkölcsi mérlegelés és felelős döntést tudott hozni ebben a kérdésben, és teljes mértékben ugye engedelmességet tanúsított, és hitre jutott. A zsidókhoz írt levél egyébként meg is emlékezik Ráhábnak a hitre jutásáról, így fogalmaz zsidókhoz írt levél 10. fejezet 31. verse. Hit által nem veszett el Ráháb, a paráznanő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. Tehát hogyan működik akkor a jó lelki ismeret? Begyűjti először is az információkat. Szóba áll ezekkel az információkkal, és mérlegre teszi. Mérlegel, nyilvánvaló, hogy ez a mérlegelés, ugye az erkölcsi törvény, Isten által adott erkölcsi törvénnyel állt kapcsolatban Ráháb esetében. Ez az, amit ugye bekódol az Isten titokzatos módon az emberbe, és Ráháb ugye félretette azokat a tényezőket, amelyek emberi tényezők voltak. Ő engedett a lelkiismeret hangjának, nem nyomta el, nem engedte, hogy eltántorítsák ettől, és szilárdan kiállt emellett, és így tudott ő jó döntést hozni. Ezek a jó döntések, amikor egy ember nem a saját énjét, nem az önző kívánságait, vágyait engedi érvényesülni, hanem a lelkiismeret hangját engedi érvényesülni az életében, és ezáltal jó döntéseket hoz, ezek mind-mind visszahatnak. És sokkal inkább erősítik az emberben a lelkiismeretet és a lelkiismeret hangját, és ezáltal ugye pozitívan tud a jellemünk is fejlődni, és ami nagyon fontos még, hogy a bűngyűlöletünk is így lesz sokkal inkább erőteljes, és mélyül ugye az igazság szeretetünk is, és az Isten iránti hálánk is. Nem véletlenül olvassuk Péter apostol levelében, az első levél 3. fejezet 21. versében azt, hogy a keresztség ugye könyörgés Istenhez a jó lelki ismeretért. Ugye a keresztség a gondolkodás változást jelenti, és ahhoz, hogy ez végbe tudjon menni, valóban helyesen, lelkiismeretesen kell tudnia gondolkodni az embernek. Ha van jó lelkiismeretünk, akkor ugye elmondhatjuk azt, hogy számíthatunk arra, hogy jó döntéseket is fog majd hozni, tehát ezáltal ugye képesek leszünk jó döntéseket is hozni, felelősen élni a szabad választásunkkal, és értelmünk is ugye egyre világosabbá, élesebbé tud válni, gondolkodásunk is logikusabbá tud lenni, hogyha ezek a pozitív folyamatok jönnek sorozatban. A nagy vízválasztó tehát az ember életében mindig az, hogy a lelkiismeret hangjának ad nagyobb szerepet, vagy a saját énnek, az önző követelésének, kívánságainak, akár a környezet rossz befolyásának, vagy bármi olyannak, ami el tudja téríteni a jótól. Ugye akkor itt vagyunk, hogy nem is biztos az, hogy elégséges ez a lelkiismeret az emberben, hanem ennek tényleg jónak kell lenni, hiszen nem csak az Isten szent lelke tud késztetést adni a jóra, és ösztönözni az embert arra, hogy a jót válassza, hanem még akár tiltást is tud adni, késztetni tudja az embert arra, hogy ne választ a rosszat. Igen, sok minden tud a lelkiismeretre hatni. És melyek ezek a tényezők? Most néhányat soroljunk föl. Ugye itt van mindjárt a lelkek ellensége, Sátán, aki keményen dolgozik azért, hogy a lelkiismeretünk ne tudjon jól működni. Ez az erkölcsi iránytünk, ez ne tudjon jól jelezni. Jelezzen tévesen, vigyen bennünket a rossz irányba, semmiképpen nem célja a bűnszerzőjének, hogy ugye jó működő lelkiismeretünk legyen. Sokszor Sátán ugye arra is képes, hogy, hogy az emberben reménytelenséget, csüggedést, kétségbeesést munkáljon, kilátástalanságot ébresszen, és ezzel is el tudja téríteni az embert a jó útról. Sajnos rossz hatással van a lelkiismeretre ugye a rossz szokások, a rossz beidegződések, rossz hatással van egy rossz nevelés, vagy a környezetünknek a befolyása. Vagy gondoljunk csak arra, hogy sokszor az ember képes arra, hogy van egy tekintély, számára egy tekintély, és nem vizsgálja meg, hogy mit mond, hanem amit a tekintély mondott, akkor azt én jónak fogom elfogadni. És itt vannak ugye azok az érzések is, hogy a környezetünknek meg akarunk-e felelni. Ha emberi dolgokra nézünk, abba bizony mindig önzés vegyül, és nem tud akkor már a lelkiismeret úgy működni, hogy valóban jó döntéseket tudjunk hozni. Hogyan befolyásol a gonosz? Én szeretném, hogyha most ezzel kapcsolatban áttekintenénk egy másik bibliai példát, Saul királynak a történetét. Itt sem a teljes történetet fogjuk részletesen áttanulmányozni, hanem ebből a szempontból fontos részeit Saul király élettörténetének. Saul királyról mit is tudunk? Ugye Izrael első királya volt, időszámításunk előtt 1050-től 1010-ig uralkodott. Amikor ő trónra került, ugye előtte Sámuel titokban felkente, és aztán volt egy királyválasztás Mispában, ahol sorsvetéssel Saul lett a király. Amikor ő trónra lép, akkor azt olvassuk az írásban, hogy egy nagyon is engedelmes, alázatos jellemű volt, aki nem érezte magát alkalmasnak arra, hogy ezt a nagy feladatot betöltse. És Isten ugye nagyon segítette őt, segítette a szívének az átformálódását, és beteljesedtek rajta jelek is, amelyek révén Saul be tudta tölteni a küldetését. Viszont mi is volt az emberi reakció az első pillanatban? Hát ő benyáminita, és hiába volt a termete alkalmas arra, hogy király legyen, sokan ugye mégis ellentétesen fogadták az ő trónra lépését. És Saul ekkor azt tette, hogy nem kezdett el kiállni a maga igaza mellett, nem kezdte el ugye fitoktatni azt, hogy már pedig ugye engem királynak választottatok, hanem ő visszahúzódott, és elment a családjához, és a földet művelte. Mindaddig, amíg ugye megjelent az országban egy nagyon-nagyon masszív ellenség, méghozzá az ammoniták. És Saul ekkor elérkezettnek, látta az időt, és a sereg élére állt, győzelmet aratott, és ekkor igazából is elkezdte tisztelni a népőt királynak. Amikor ez a győzelem megtörtént, akkor voltak azért Saulnak olyan késztetései mások sugallatára, próbálták ugye Sault rávenni, hogy az egykori gúnyolódóival leszámoljon, de Saul ezt nem tette meg. És ebből is láthatjuk azt, hogy valóban mennyire tudott benne Isten munkálkodni, és úgy tűnt, hogy nagyon ígéretes az ő királyságának a kezdete. De volt sajnos néhány nagy hibája Saulnak, és az ő megsötétedése, az ő lelki vaksága, az ő lelkiismeretének eltompulása fokozatosan ment végbe, mert nem cselekedte azt, amire a lelkiismeret késztette. Az első ilyen hitpróbája volt Saulnak, ha valaki szeretné követni a történetet, de nem fogom ugye minden versét felolvasni a történetnek, most Sámuel első könyve 10. fejezeténél vagyunk Saul történetében, és itt ugye Saulnak az volt a feladata, hogy elmenjen Gilgálba, és várakozzon 7 napig Sámuelre, akinek feladata volt, hogy Isten tiszteletet tartson, és égő áldozatot mutassanak be az Úrnak. A filiszteusok ellen készültek egy összecsapásra. A filiszteus seregek, hát igen, ijesztőek voltak, és úgy olvassuk a 13. fejezetben, hogy Izrael fiai látták, hogy bajban vannak, mert a nép szorongattatott, elrejtőzik a nép a barlangokba, a bokrok és a kősziklák közé, a sziklahasadékokba és vermekbe. Tehát volt egy nagyfokú félelem, és ugye Saulnak hogy telik a hétnapos várakozása? Látja az embereket, hogy megrémülnek, barlangokba próbálnak szétfutni, látja a hatalmas túlerőt, és átadja magát ennek az érzésnek. Mit kellett volna tennie ebben a hét napban Saulnak? Hát egy királytól elvárható lett volna az, hogy ugye tudjuk, hogy a filiszteusok jönnek velünk szembe, de tudjuk azt is, hogy mögöttünk és mellettünk az Isten van. Tehát az Istenhez kellett volna mindenek előtt fordulnia. Imában, bőjtben, a népet is ugye magával víve, és fölkészíteni, bátorítani kellett volna a népet. Az Isten iránti bizalmat kellett volna fokozni, és természetesen ugye meg kellett volna vizsgálni a szíveket is. Tehát a hét napban sok-sok olyan dolgot tudott volna tenni Saul és a nép, ami a jó irányba döntötte volna el az ügyek menetét, és ezzel szemben ugye Saul egy passzív várakozásra rendezkedett be, nem kereste imában az Istent, nem volt neki fontos ez, hogy segítséget kérjen a legnagyobb hatalomtól. Félelmek, hitetlenség, türelmetlenség oda vezetett bizony, hogy nem várta meg Sámuelt, és ő magához ragadta azt a tisztet, amit a Jóisten Sámuelnek adott, és megáldozta az égő áldozatot. Ez egy nagyon vakmerő tette volt Saulnak, ez az önkényes áldozat bemutatás, és természetesen nem maradt el a feddés sem, hiszen Sámuel próféta azt mondta neki, 13. fejezet, tehát Sámuel első könyve 13. fejezet 14. versében ezt olvassuk. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt neked. Következő hitpróbában is sajnos elbukik Saul. Ebben a hitpróbában ugye az volt a feladat, megint filiszteusok elleni csatáról van szó, és ebben a helyzetben Saul egy teljesen értelmetlen rendeletet kiad, ami szerint nem lehetett enni estig a katonáknak, és ott volt az ő fia Jonatán, aki erről semmit nem tudott erről a rendeletről, és bizony megszegte. Mi várt volna rá? Mivel Saul ugye esküvel pecsételte meg ezt a rendeletét, így gyakorlatilag a saját fiának kellett volna meghalnia. És Saul, sajnos elmondhatjuk róla, hogy a fiát sem sajnálta, nem akarta megkímélni, akár az ő tekintélye megmaradása véget inkább feláldozta volna a fiát. És nem is akart szóba állni azzal, hogy ő elhamarkodottan esküdött, hanem őt csak az ő tekintélye motiválta. Kellőképpen makacs volt, nem állt szóba ugye Sámuel feddéseivel sem, ami szintén egy buktatója volt Saulnak, nem volt képes arra, hogy belássa a tettét, annak a következményeit, és a hirtelen jött siker, a hirtelen jött királyság, győzelmek Sault egyre inkább magabízóvá tették, és egyre inkább saját magának tulajdonította az eredményeket. Massív hatalomvágy is természetesen meghúzódott benne, hiszen olvassuk azt is az írásban, hogy amikor Jonatán például a filiszteusok előőrsét legyőzi, akkor Saul már mindjárt ott terem, és próbálja magának tulajdonítani ezt a sikert is. Visszatérve erre a meggondolatlan és esküvel megpecsételt rendeletre, aminek következtében Jonatánnak meg kellett volna halnia, az történik ugye, hogy a nép kiáll Jonatán mellett, és így tud megmenekülni Jonatán, és ugyanakkor Saulnak el kell viselnie ez alkalommal is ezt a súlyos feddést, hiszen Jonatánnak a megmenekedése nem más, mint egy feddés Saul számára, hogy az ő rendelete, döntése elhamarkodott volt, önző volt, és gyakorlatilag az eskü is ugye egy teljesen hamis döntése volt Saulnak. Ezek a hibák, amiket Saul így folyamatosan elkövetett, és amik halmozottak ő benne, ugye folyamatos rossz döntéseket tudott hozni, hiszen soha nem állt szóba valójában a lelkiismeret késztetésével. Súlyosak voltak ezek a hibák, de a Jóisten kegyelme volt az, hogy még adott egy újabb esélyt Saulnak, és ezt még ugye jóvá tehette volna, ezt az eddigi vétkeit Saul, hogyha a harmadik nagy hitpróbájában jó döntést tudott volna hozni. Ez alkalommal ugye a történetünk szerint Sámuel próféta közvetítette a feladatot Saulnak, és így hangzott a feladat. Első Sámuel könyv, 15. fejezet, 3. versét szeretném olvasni. Most azért menj el, és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét, és ne kedvezné ki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, mind az ökröt, mind a juhot, mind a tevét, mind a szamarat. Az volt a feladata tehát, hogy az amálekitákkal teljes mértékben leszámoljon. És mi történt? Meghagyja Saul Agágot, noha az amálekitákkal valóban leszámolt, de a királyukat, Agágot meghagyta, és ezen felül a nép az állatoknak a többségét is meghagyta. És kezdtek hamis indokokat felhozni, ugye, hogy majd megáldozzák az Úrnak. De szüksége volt az Úrnak ilyen áldozatra? Hát egyáltalán nem volt szüksége. Ő ilyen áldozatot nem tudott elfogadni. Elég világos volt ez a kívánalom az Isten részéről, és engedjétek meg, hogy itt még utaljak arra is, hogy Mózes 5. könyve, 25. fejezet 19. versében már elhangzott az Úrnak az ítélete az amálekitákkal szemben. És a Jóisten olyan kegyelmes volt, hogy noha pogány nép, környező népcsoportról volt szó, 400 évre fölfüggesztette ezt az ítéletet. Adott kegyelemidőt. Isten sohasem dolgozik éles metszőkarddal, és az, hogy Kánaánt el kellett foglalni, és a bálványimádó népeket kiirtani, ez mindenképpen úgy kell értelmezzük, és ha olvassuk is az írást, nem is tudunk másra következtetni, hogy Isten mindig ad kegyelemidőt. Ezeknek a népeknek is adott kegyelemidőt, és az amálekitáknak is, de nem éltek vele, megmaradtak a bálványimádásban, és az Istentől való elfordultságukban. Természetesen ez a harmadik hitpróba egy nagyon súlyos módon ér véget, mert nem teljesítette Isten elvárásait Saul. Háromszor is megfette Sámuel Sault, és látjuk itt a 15. fejezetben, hogy Saul hogyan védekezik. Ugye először is elmondja azt, hogy a néptől félt, és próbálja igazolni önmagát. Sámuel feddése hogy hangzik? 23. verset olvasom a 15. fejezetből. Mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség és bálványozás és bálványimádás, az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király. És sajnos Saul próbál Sámuelhez kötődni, emberbe kezd kapaszkodni, próbálja menteni még, ami menthető, kéri azt, hogy Sámuel jöjjön ő vele, és könyörögjenek az Úrnak közösen, de Sámuel elhárítja ezt a kérését, és ekkor megragadta ugye Saul Sámuelnek a felső ruháját, ami elszakadt, és ez is nagyon szemléletes, ugye a harmadik feddést hogyan fogalmazza meg Sámuel. Azt mondja, elszakítá tőled az Úr a mai napon Izraelnek királyságát, és ada azt fele barátodnak, aki jobb náladnál. Ez ugye a 28. vers a 15. fejezetben. Hát tulajdonképpen nem csoda az, hogy Saul eljutott erre a szintre, hogy már annak a hamis dolognak is igazságot tulajdonít, amit egyébként az Isten elvetett. Ez a sötétség, amit ő megengedett, hogy beálljon, amit nem vett észre, a figyelmeztetések, a feddések ellenére sem makacsul ellenállt ezeknek. Nem véletlenül vezettek oda, hogy ugye, amikor megtudja, hogy Dávid lesz az ő utódja, akkor Dávidot is ellenségnek tekinti, üldözi őt, életére akar törni. És hát a legszörnyűbb élete utolsó szakaszában, a legszörnyűbb tett, ugye elmegy az endori jósnőhöz, és ott próbálja Sámuel prófétát, az akkor ugye már halott Sámuel prófétát megidézni, és itt elhangzik akkor egy olyan döntés Saul felől, ami végül is már végérvényesen lezárja ugye Istennel való kapcsolatát, és az utolsó momentum Saul életében az, hogy ő maga vett véget saját életének. Szomorú egy történet, és Izrael királyától valóban nem ezt vártuk volna, hogy így végződjön élete története, de ha csak egy kicsit is le tudta volna küzdeni az ő önös természetét, ha nem engedett volna az ő hatalombágyának, a hiú dicsőség kívánásának, hogyha a sikert Istennek tudta volna tulajdonítani, és nem magának, ha a bűnbánata őszinte lett volna valamikor is, és nem csak színlelt és a büntetéstől való félelem késztette volna őt erre. Hogyha nem mondott volna folyamatosan ellent a józan észnek és ítélő képességnek, ha szóba állt volna valamikor is a feddésekkel, hiszen kapott párat, és egyáltalán, ha Isten bármikor is segítségül hívta volna, akkor ez a történet nem jutott volna ide. De ez a történet is jól szemlélteti nekünk azt, hogy hogyan tud az ember, és nem csak Izrael királya, bárki erre az útra tévedni, hogyha ha rossz befolyásoknak enged folyamatosan az életében. Nagyon vigyázzunk és imádkozzunk, legyünk éberek, mert a gonosz szerte jár, keresi, hogy kitejtsen el, és folyamatosan ott leselkedik a mi életünkben is, bármelyikünk életében, hogy el tudja hallgattatni a lelkiismeretet. Az ember tudja használni a lelkiismeretét, jóra is tudja használni, de sajnos bekövetkezhet az, hogyha az érzelmei, a kívánságai, a környezet negatív hatása, bármilyen gonosz befolyás érvényre jut az életében, a lelkiismeretét el tudja hallgattatni. Időlegesen is, és végérvényesen is ki tudja iktatni. És ez a legszörnyűbb, amikor az ember ide eljutott. És Saul sajnos eljutott erre a szintre. Az ismételt rossz szokások által sajnos megerősödött, meggyökeresedett a bűnben, és eljutott az önigazolás szintjére is, amikor már áltatta magát a hamis indokokkal. És mindent, amit látott, azt már az önző énje láttatta csak vele, és emellett tudott kiállni. Nagyon nagy veszély ez. Az ember, hogyha ennek a késztetésnek enged, aminek Saul is engedett, akkor sajnos kiszolgáltatottá és befolyásolhatóvá tud válni. Emlékeztek Herodes történetére? Ő volt ugye Keresztelő Jánosnak a gyilkosa. Herodes király, ő negyedes fejedelem volt, ugye, nagy Herodesnek a fiáról van szó, Herodes Antipászról, és ő volt az, aki annak ellenére, hogy azt olvassuk róla Márk evangélium 6. fejezet 20. versében, Herodes félvala Jánostól igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt, és ráhallgatván sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt. Tehát szent embernek tekintette Keresztelő Jánost, és mégis rossz alapot vetett Herodes saját magának, mert mit csinál? Belemegy egy parázna kapcsolatba a féltestvére feleségével. Ez az asszony, Heródiás, egy gonosz asszony, hiszen azt olvassuk az írásban, hogy ott ólálkodik, és meg akarja ölni Keresztelő Jánost. És várja az alkalmat. És el is jön ez az alkalom, így olvassuk a Bibliában, de egy alkalmatos nap jöttével. Eljött ez az alkalom, amikor ugye Heródes születésnapi partit, mulatságot szervezett, és mi történik egy ilyen esetben? Természetesen ugye lerészegednek az emberek, esznek, isznak, mulatoznak, és mi történik ilyenkor a lelkiismerettel? Tud jelezni egészségesen? Abszolút, de nem. Heródes ezáltal megengedte azt, hogy befolyásolhatóvá váljon a gonosznak, és itt van az alkalmas nap, itt van az alkalom. Ugye Heródiásnak a lánya, Szalome tánca megigézi, és egy könnyelmű pillanatban azt mondja a lánynak, hogy kérd tőlem, amit akarsz, és megadom néked. Teljesen kiszolgáltatottá tette magát a gonosznak. Nem számított ő arra nyilván, hogy mit fog kérni a lány. Pont annak a Keresztelő Jánosnak a fejét kérte, akit Heródes örömmel hallgatott és sok dologban követett. A feddésekben viszont nem követte Heródes Jánost, hiszen János annak idején megfedte Heródest a parázna kapcsolatért. Ha Heródes is ugye szóba állt volna ezzel a feddéssel, vagy tudta volna uralni az érzelmeit, a kívánságait, akkor ez az egész másképp is végződhetett volna. Engedjétek meg, hogy felolvassak egy idézetet Ellen White-tól, azzal kapcsolatban, hogy miután ugye Heródes fejét megkapta a lány, bármennyire is szomorkodott ugye Heródes, hogy ezt a kérést teljesítenie kellett, de a vendégek és az esküje miatt muszáj volt megtennie, így gondolta. Szóval ezt követően hogyan is ír Ellen White, mi történt itt ezen a botrányos mulatozáson. Jézus életéből a János bebörtönzése és halála című fejezetből szeretnék olvasni a 180 és 81. oldalakról. Heródest mélyebben zaklatta a lelkiismeret, mint egykor a próféta figyelmeztetései. Heródes szüntelenül maga előtt látta bűnét. Folyton kereste a megnyugvást bűnös lelkiismeretének vágyai elől. Heródes nem tudott megnyugodni többé. Miközben az államügyeket intézte, az emberek tisztelgését fogadta, mosolygó arcot, méltóságteljes külsőt mutatott, ám nyugtalan szívet rejtegetett, s mindig nyomasztotta a félelem, hogy átokül rajta. Sok minden, amit Heródes egykor a próféta ajkáról hallott, most sokkal világosabban visszhangzott lelkiismeretében, mint valaha a pusztai prédikáció. Szüntelenül retteget, hogy János megtorolja halálát, átkot mond rá és háza népére. Heródes azt aratta, amiről Isten megmondta, hogy a bűnök eredménye lesz. Rettegő szívet, epedő szemeket és sóvárgó lelket. És most figyeljetek, mert egy nagyon-nagyon különleges és igaz gondolat következik. A vétkesnek saját gondolatai a vádlói. Nincs fájóbb kínzás, mint a bűnös lelkiismeret fullánkja, amely nem hagy nyugodalmat sem éjjel, sem nappal. Súlyos gondolatok ezek, de bizony így tud végződni egy ember élete, ha rossz döntések meghozatala jellemzi a mindennapjait. És ne felejtsük, hogy nekünk is minden nap nagyon sok kérdésben kell állást foglalni, mérlegelni, dönteni. Egész apróbaktól az egészen nagy életfontosságú kérdésekig. Nem tudom, hogy voltatok-e ti már olyan helyzetben, volt egy nagyon fontos kérdés az életetekben, és annyira feszített a fontossága, és hogy mit kell ebben dönteni, és elmentetek megkérdezni néhány olyan embert, aki hozzátok közel áll, akinek a véleményére adtok, barát, családtag, rokon, ismerős, munkatárs, bárkit. És ők mondtak valamit, netán még össze is csengett az, amit ők mondtak egymástól függetlenül, de belülről volt egy hang, ami azt mondatta, hogy nem is azt kellene választani, hanem amazt, egy másik dolgot. De mivel megkérdeztünk több embert, és ők mondtak egy A-t, a mi lelkiismeretünk mondta mondjuk a B-t, választottuk az A-t, és eltelt X idő, amikor beigazolódott az, hogy hát nekünk a B-t kellett volna választani. Olyan rossz érzés ez, amikor az embernek ilyennel szembesülni kell, pedig választhattuk volna annak idején is a B-t, nem kellett volna az A-t. Nem kellett volna megkérdeznünk 5-6-7 hozzánk közel álló embert, és elfelejteni a legfontosabbat, az Istent megkérdezni, és az Isten hangját meghallani. Olyan időket élünk, amikor a jó lelkiismeret felett állandóan őrködni szükséges. Őrködni, vigyázni, imádkozni, kérni a jó Istent, hogy tartsa tisztán, éberen a lelkiismeretünket, és ne engedje, hogy bármilyen rossz szokás, kívánság, befolyás, tekintélyre nézés, vagy bármi ezt a lelkiismeretet el tudja tompítani, és véglegesen el tudja hallgatni. Soha, de soha ne legyen ilyen berészünk. Ebben a világban is elmondhatjuk azt, amit egykoron olvastunk Mózes első könyvében, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Látjuk a környezetünkben, látjuk a híradásokat, hogy milyen durva dolgok tudnak megtörténni ebben a világban, és ezek a dolgok is próbálnak ránk hatni. Próbál a lelkek ellensége is ránk hatni. A démoni erőknek a felerősödését egyre jobban tapasztalhatjuk. És tudjuk azt is, hogy Sátán a hamisat is igaznak akarja feltüntetni, és az igazat hamisnak. Hatalmas erőket vet be azért, hogy elámítsa a lelkeket, hogy félrevezesse, hogy elkábítson. És nem mindegy, hogy mi mire figyelünk, hogy mi teret adunk-e az igazságnak, teret adunk-e annak, hogy hogy jól helyesen mérlegeljük, Isten szeretett törvényéhez mérten mérlegeljük a jót és a gonoszat. És tudjunk választani közöttük, és lehetőleg a jót. Ahogy az Isten is ugye elénk betárta, és minden korban az ember elé tárja az életet, a halált, az áldást és az átkot, egyiket sem erőlteti ránk, hagyja, hogy mi válasszunk, de azt szeretné szíve mélyéből, hogyha mi az életet, az áldást választanánk. És ezt csak jó lelki ismerettel lehet megtenni. Könyörögnünk kell ezért a jó lelki ismeretért. Ha nem tesszük, akkor ahogy olvassuk, hogy akik ugye hisznek a hamisságnak, a kegyesség látszatának, és nem az igazságnak, mit csinál az Isten akkor? Mit enged meg az életükben? A tévejgés erejét bocsátja rájuk. Ne legyen ilyenbe soha, de soha részünk, és figyeljünk arra is oda, hogy Sátán a napi életritmusunkkal is mennyire el akar bennünket szakítani attól, hogy hallgassunk a lelkiismeretre. A ricsaj, a zaj, a lárma, ami ebben a világban eluralkodott. Az állandó időhiány, egy felgyorsult élettempó, a rohanás, a kapkodás, mit eredményez? Lankad a figyelmünk, nem jut idő erre, felületesen látunk már csak dolgokat, és elmegyünk a lényeg mellett. Nem jut már rá idő, és nem jut rá figyelem. És itt van ugye modern korunknak a kényelmi faktorai, amely bizony azt eredményezi, hogy az ember hajlamos arra, hogy ezeket a kényelmi faktorokat maga köré telepítse, és ebben a környezetben nagy veszély, hogy bizony meg tud restülni az ember. És a kényelem szeretet abból a szempontból is nagy veszély, hogy az ember sarkalja szinte a halogatásra, majd holnap. És a holnap is eltelik, de nem történt változás. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, olvassuk a zsidókhoz írt levél 3. fejezet 15. versében. És ez a megkeményedés, ez már egy olyan állapot, amiben a lelkiismeret nem működik. Figyeljünk oda, legyünk éberek, imádkozzunk azért, hogy mindig tiszta legyen a szívünk, mindig figyeljünk Isten lelke késztetéseire, és soha ne engedjük eluralkodni az emberi kigondolásokat, és vizsgáljunk meg mindent, ami a környezetünkben van, és csak azt tartsuk meg, ami a jó. És végezetül még egy idézetet szeretnék felolvasni a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 20 és 21. verseiből. A békesség Istene pedig tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Mennyei édesatyánk, drága szerető jó úrunk, hálát és köszönetet mondunk azért, hogy te folyton ébrezgeted a mi lelki ismeretünket. Istenünk, hatalmas kincs ez, hogy ezt a mi szívünkbe kódoltad, a te szeretett törvényedet, és hogy mi tudunk választani jó és rossz között. Urunkat, hogy ez a mi belénk kódolt jelzőrendszer, ez az erkölcsi ítélőképesség mindig tisztán és jól tudjon működni. Istenünk, bocsásd meg, hogy mi eddig életünkben ki tudja hányszor, de nem ennek a késztetésnek engedtünk. De hálát adunk azért, hogy te ekkor sem mondtál le rólunk, hanem továbbra is küzdöttél, és a mai napig küzdesz azért, hogy mi mindig a jót válasszuk. Akarjuk az áldásokat, és akarjuk az életet választani. És tudjunk nemet mondani a bűnre, a rosszra. Drága Úrunk, erősíts meg bennünket, tisztíts meg a mi szívünket, és nekünk is adj értelmes szívet. Adj olyan szívet, ami képessé tesz bennünket arra, hogy jó és rossz között mindig tisztán lássunk, és helyesen tudjunk választani. Köszönjük, édesatyánk, hogy te oly sokak életét már megmentetted, és addurunk, hogy senki ne vesszen el, azért, mert lehetősége lett volna meghallani a szavadat. Drága Istenünk, késztesd a lelkeket arra, hogy ne mondjanak le erről a kincsről, a lelkiismeretről, a te lelked hangjáról, Urunkat, hogy figyelmesek legyenek az emberek, és tudjuk, hogy te mindent megteszel azért, hogy el tud végezni mindenkiben azt a munkát, amit elkezdtél, és befejezed majd a Krisztus napjáig. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ebben a reményben élhetünk mi is. Jézus nevében. Amen.
Amen. Amen.